felkérném Tokár Gézát, hogy a kisebbségi civil társadalom és a politika címre hallgató előadását.
Ez nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek. Tokár Géza vagyok, szóval kérdezők elég aztán a szóljói, illetve az utóbbi időben egy intenzívben foglalkozom a civil társadalom dinamikájának az elemzésével is, tudományosabb szempontból. Ez a konferencia az eléggé nagy kihívással jelentett engem akkor, amikor elkezdtem arról gondolni, hogy miről is tudok beszélni a kisebbségi civil társadalom és a politika színszó alatt. Többfelé is eltanyagodhat egy ilyen előadás, lehet, hogy gyakorlatilag félimetű mechanikusan ismertetni, hogy pontosan miként és hogyan adott a civil társadalom a szlovákiai politika, vagy akár a szlovákiai politika egyes fejlődéseire is, és akár a kimbókotjaira, akár a kimeneteire. Illetve hát személy szerint épp egy olyan kutatásra dolgozom, aminek viszont még nincsenek értékelhető kimenetei, de a kisebbségi civil aktivitások dinamikájával foglalkoznak, és azzal, hogy milyen módon változnak az érdekérvényesítés hatékonynak tartott formái a körülmények függvényében és annak a függvényében, hogy magának a magyar politikai képviseletnek milyen pozíciói vannak. Ennyi viszont, amiről beszélni szeretnénk, az igazából egy félig meddig a problémának megfogalmazása és a témafelvetés, ami részben a soron következő beszélgetést is némileg befolyásolhatja. Ugyanis maga a civil szervezetek, maga a civil társadalom meglehetősen sok kihívással és nagyon sok olyan specifikus kihívással szembesül, amikor az érdekeit látszik nyújtatni a gyakorlatba, ami sok esetben a kisebbségi státuszából adódik, és sok esetben abból adódik, hogy sokkal limitáltabbak a lehetőségei, mint más civil szervezeteknek vagy szerveződéseknek. Úgyhogy szeretnék gyakorlatilag pár olyan felvetést tenni, ami számunkra érdekes tanulságokkal szolgálhat. Nem nagyon akarok a definícióknál sok időt tölteni. Igazából ugye a civil társadalom gyakorlatilag egy olyan a politikai mechanizmusokkal párhuzamos képződmény, ami különféle formális és nem formális szabályok, igények összességéből növi ki magát, és gyakorlatilag szerveződik, illetve intézményesül idővel. Mondhatom, a civil szervezeteknek vannak különféle kritériumaik, a Salamander-féle definíció ugye a legelterjedtebb, ami gyakorlatilag úgy definiál a civil szervezeteket, hogy egyes struktúrálisan elkülönülnek az államtól, nem számítanak ebből azokból kifejezett végrehajtónak, nincsenek profit céljai, intézményesültek, önigazgatással bírnak, és érvényesül belőlük valamilyen módon az önkéntesének az elve. Ami egy ilyen töréspont, vagy törésvonal attól a tekintetből, hogy mi számít civil szervezetek és mi nem, az egyik ilyen töréspont az mindenféleképpen a politikai dimenzió, a politikával való bevonódásra vonatkozó ambíciók, és az, hogy egyáltalán milyen stratégiával vagy hozzáállással bírnak a civil szervezetek a politikát tekintve. Viszont ez egy általános gyakorlatilag arany szabály, hogy a civil szervezetnek a tevékenysége egész egyszerűen nem arra irányítottak, hogy a politikai döntéshozó struktúráknak a közvetlen részei legyenek, részt legyen a parlamenti választások, mert hogy képviselőket delegáljanak magába a parlamentbe. Magában a civil társadalomnak a kialakulása mind Szlovákiai Magyar viszonylatban, mind igazából közép-európai viszonylatban egy ilyen téma, amit nagyon sokan vizsgálnak, és sok esetben teljesen ellentmondásosan értelmeznek. Összességében két ilyen alapvető gondolati irány paradigmát lehet megkülönböztetni, amik félig meddig konfliktusban állnak egymással. Az egyik nézőpont szerint igazából ez egy kudarc, ami közép-európában történt, és akár én értelemben Szlovákiai vagy a viszonylatban is a 89-es forradalom óta. A civil társadalom az egész egyszerűen képtelen betölteni az eredetileg szánt szerepet, ami hát gyakorlatilag egyfajta demokratikus védőhálónak a biztosítása, egy ilyen szolidaritási hálónak a biztosítása, az intézményének a megtartása, mert hogy az utóbbi években pont annak vagyunk a szemtanúi, vagy azok a demokratikus fejlődés, szabadsági jók, amik egyszer kívásra kerültek, most szépen lassan szorulnak vissza és összeesik a társadalmat. Egy másik értelmezés szerint, ami szintén domináns, viszont épült, nagyon-nagyon hatékonyan kiépültek ezek a struktúrák az elmúlt 20 évben, amik a kommunizmus ideje alatt vagy nem, vagy csak nagyon központi irányított jelleggel léteztek, és ez valójában egy sikertörténet, ami a közép-európai viszonyban megvalósult, hiszen nyerő idő alatt, hogy ennyire jól is intézményesülten kialakult volna, már most egy kis társadalom, egy szíroszféra, ez valójában egyértelmű. És az én véleményem szerint igazából a konfliktus lényege az abban rejlik, hogy miként tekintünk a civil szervezetek egy eléggé gyakori vagy elterjedt funkciójára, ami nem más, mint az érdekképviselet vagy az advocacy. Ugye van többféle klasszifikáció és többféle beosztás, és amit talán megállapíthatunk mind a közép-európai civil társadalomról, mind specifikusan a szlovákiai magyar társadalomról, az az, hogy vannak olyan területek, amiknek a terén egyébként civilszervezetek kimondottan jól teljesítenek, és kimondottan aktívan jelen vannak. Itt gondolok elsősorban a közösségépítésre és gondolok a szolgáltatások nyújtására, aminek a terén túlságosan sok hiányosságot ebben a régióban nem tapasztalunk. Viszont ami az advocacy-t, vagy az érdekképviseleti dimenziót illeti, az az a, úgymond a háromszögnek az a csúcs, ami kicsit ilyen szempontból behorpat, vagy teljesen máshogy működik, mint más államban szokás. Nagyon gyorsan hozzáteszem egyébként, hogy az aszimetria, ez gyakorlatilag országonként, vagy politikai kultúránként változik. Tehát például az angol száz országban ott mondta a közösségi dimenzió az, ami gyakran jelzik a civil szervezetekről. Tehát ami az érdekérvényesítés kéleti, és ami a politikába való indirekt bevonódást illeti, tehát a követelések megfogalmazását, egy-egy csoportnak a reprezentálását kifelé, ez nagyon sok esetben kimondottan negatív dimenziót, vagy negatív mellék zöngéket is kap akár a közéletben, akár egyébként hozzájárult, akár egy indirekt módon ahhoz is, hogy az itteni civil szervezeti struktúra az nem teljesen fedi le ezt a részt, és a civil szervezetek nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznak meg kifelé közösségi alapú követeléseket. Csak pár ilyen példát, hogyha gondolatilag eljátszunk azzal, hogy mégis milyen szervezeteknek milyen fókuszai vannak szlovákiai-magyar viszonylatban. Akkor például ugye, amit Gyula egy kicsit a saját módján kerülgetett, de szerintem egyértelműen egy ilyen alapvető konfliktus forrás. Ugye még a családoknak ugye az elsődleges fókusz a helyi közösségépítésre, a közösségnek a megtartására, a közös, tehát gyakorlatilag ezen a téren ez pontosul, addig nagyon sokan pont az advocacy-t, vagy az aktív érdekképviseletet várnák el saját magától a családoktól, és ez folyamatos konfliktusokat szül. Láthatunk például szolgáltatás alapú szerveződésekre, tehát az SZNP, ezt említettem meg példaként, nagyon sok olyan professzionális szervezet van, ami elsősorban arra irányítja a tevékenységét és arra fókuszál, hogy biztosítson olyan szolgáltatásokat a saját akár tagjainak, akár a szélső körül nyilvánosságnak, amit lehet, hogy az állami struktúrák alapoznál kapnának. És így nem utolsó sorban, hogy ott marad az a kérdés, hogy mégis az advocacy-t, a képviseletet hangsúlyosan szlovákiai magyar viszonylatban van egyáltalán ilyen szerveződés, ami ellátja. Hát lehet, hogy jó segítenek azt, hogy ebbe a kategóriába tartozhatna, de hát elméletileg például, hogyha a kerekasztalt veszik, akkor a kerekasztal nem is egy intézményesített bejegyzett szervezetnek, vagy ott nem is számít civil szervezetnek. Vannak olyan szervezetek még, amik vagy régiós érdekérvényesítéssel foglalkozó egyesületek, vagy más specializált egyesületek, amik a saját maguk részterületén ezt az advocacy dimenziót ezt erőteljesen szorgalmazzák. De ettől függetlenül lehet mondani azt, hogy pontosan ez volt ez a dimenzió, mint hogyha hiányozna, és aminek a hiányát valójában eléggé komolyan meg is érzi a társadalom. Nem nagyon akarok belemenni a számokba és a statisztikákba, de ugye ott, ha már szlovákiai a civil szféráról, szerveződésekről beszélünk, akkor általában mondani azt, hogy nagyon nehezen látni, hogy pontosan mégis egy mekkora halmazról beszélünk. És ez egy olyan munka, ami igazából aktualizálásra szorulna, vagy elnézésre szorulna. Volt egy kezdeményezés a szlovákiai a civil szervezetek adattárázni a 2000-es években készült el, ugye, ahol egy 645 szervezetet azonosított nagy mértékben, akik kimondottan hangsúlyosan szlovákiai magyar szervezetek. De ugye rengeteg szervezet mozog el a szürke zónában, tehát miként tekinthetünk el például a szlovákiai magyar civil szervezetnek egy környezetvédő társulást, egy egyébként többnyire magyarok által lakott településen vagy nem. Szóval nagyon sok ilyen módszertani probléma van azzal, hogyha valaki meg akarja határozni azt, hogy pontosan mekkora számról is beszélünk, és nem beszélünk erről. Hogyha már a civil szervezetek érdekérvényesítéséről van szó, az tudom, hogy három olyan kvázi dilemmát, amivel az érdekérvényesítés során ezek a szervezetek a saját akcióikat és tevékenységüket tekintve szembesülnek. Az egyik az egy kicsit egy ilyen világnézeti dilemma. Ugye alapjára a civil szervezetnek a koncepciója és egy ilyen értékalapú megközelítése, ez mindig arra a gondolatra épül, hogy ezek a szervezetek, ezek valójában a nyitottságot, a többség bevonását, az inkluzivitás szolgálják, miközben gyakorlatban és ez különösen igaz az etnikai kisebbségi szervezetekre, az a tevékenységnek a nagyon sok dimenziója bezárkózó jellegű. Például a nyelvhasználatú fakadban. Például abban adódóan, hogy ezek a, hogy mondjuk egy kulturális szervezet, az valójában, hogyha kulturális programot szervez, az nyilvánvalóan egy ilyen exkluzív jellegű, vagy exkluzív dimenziájú tevékenység lesz, hiszen például nyelvhasználatból, vagy a témájából adódóan nem érjük ki a lakosság egy jelentős szerepét. És ebből adódóan a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek is így logikailag meglehetősen ilyen tekesen sorolhatóak abban a tekintetből, hogy egyáltalán kihez szólnak, kit szeretnének megszólítani, mennyiben látják el például ezeket a funkciókat. Félmeddig utaltam rá, de valójában az érdekérvényesítő képességet szintén korlátozza az, hogy párhuzamos társadalmakról beszélünk a szlovák ugye a viszonylatban, és az, hogyha egy magyar civil szervezet szeretné a saját maga érdekérvényesítő erejét maximalizálni, akkor igazából neki hangsúlyozottan kell törekednie mondjuk kommunikációra, szlovák partnerekkel, vagy kommunikációra kifelé. És ez rögtön azzal jár, hogy a tevékenységével kapcsolatos akár híreket, akár alapvető információkat az energiai megtöbbszörözésével rendelkezéssel kell bocsátani a szlovákot, angolul. Olyan közegben kell megjelenni, ami nem biztos, hogy ő feltétlen természetes közege. Tehát sokkal, de sokkal nagyobb energiabefektetéssel jár, mondjuk egy kis muszlim-magyar település helyi környezetvédelmi jellegű kezdeményezését elítatni a nyilvánossághoz, mint hogyha ugyanez mondjuk például egy kis szlovákiai faluban történne. És egy időben utolsó sorban szót akartam ejteni erről a dilemmáról, amit én kisebbségi halmazati dilemmának neveztem el, amivel nagyon sokszor találkozok akkor, hogyha főleg amikor szlovák jogvédőkkel vagy szlovák civil szervezetekkel beszélnek általános problémákról, mert hogy van egy ilyen általános koncepció, így többségi szempontból a kisebbségi szervezetek felé, hogy hát a kisebbségek azok igazából megértik egymást, úgyhogy ők egymásra számíthatnak. Mint hogyha egymásra rakódna, tehát hogyha valakinek kisebbségi státusza van, akkor az elméletileg sokkal, de sokkal megértő más témákkal is kapcsolatban, úgyhogy a természetes szövetségeseket valójában ott egymás között kéne keresni, és aztán kiállni nagy kisebbségi programmal, ami ugye teljesen abszolútnak hangzik akkor, hogyha valaki látja a saját státuszát, hogy miért kéne automatikusan szolidaritást érezni a kisebbségnek más, olyan kisebbségekkel, aminek a problémáival, a specifikus problémáival nem lát bele. De teljesen komolyan ezt a koncepciót, azt nagyon meglepően sok helyről valóban így visszhangozni. És igazából ez a sok-sok dilemma, ami ugye gyakorlatilag korlátozó jellegű, és mindig szűkíti valahol a kisebbségi szervezeteknek a természetes mozgásterét, feleti azt a kérdést, ami ebben a pillanatban tényleg egy kutatási hipotézis is, és nem több, és egy egy ilyen felvetendő dilemmákára az utána következő beszélgetés panelre is, hogy nem lehet, hogy ezért gondolkodunk, hogy ennyit a saját politikai képviseletünk sorsának az alakulásáról. És ezért annyira fontos az, hogy a politikai érdekképviselet az valójában például a parlamentben jelen van, vagy nincs jelen. Hogyha a klasszikus erőviszél, a klasszikus érdekképviseletnek a csatornái ilyen ennyire korlátozva vannak, vagy ennyire sok nehézséggel szembesülnek. Szóval lehet, hogy Szlovákia mondja a viszonylatban a sok-sok matematikázás az 5%-nak az elérésére vonatkozó igényben küzdő is eleve a közéleti párbeszéd, az nem lehet, hogy pont azért annyira erősebb, mert valahol lehet, hogy nem kimondva, de tudatalat mindenkivel benne van, hogy egyébként az összes többi érdekérvényesítési csatornák annál bizony jóval gyengébb, és nem feltétlenül működik úgy, ahogy kellett neki. Én nem nagyon akarok belemenni, ugye, mint említettem, konkrét számokba és részletekbe. Én csak nagy általánosságban akartam pár szót szólni az érdekérvényesítési stratégiákról. Ugye a kisebbségi szervezeteknek eleve, hogy talán Gyula is említette, de vannak bizonyos nagyon korlátozott intézmény lehetőségeik arra, hogy valahol jelen legyenek és valahol konzultáljanak velük akkor, hogyha erre éppen megvan a hajlandóság. A lehetőség arra, hogy hálózatokat építsenek és szövetségeseket keressenek a többi szervezet között. Van némi korlátozott lehetőség arra, hogy országos nyomást gyakorló akciókat szervezzenek, és ami igazából szinte egy ilyen kisebbségi specifikum, az nagyon sok esetben történik meg az, hogy a kisebbségi érvényesítő akcióknak a címzetje az még csak nem is a szlovák állam, hanem kvázi az etnikai pártok, ami alatt vagy az MKP-t, vagy a hidat értjük. Mert hogy eleve az a paradigma és az alapkoncepció, hogy politikai szinten mi a kérdést ezek a pártok tudják, úgyhogy nincs meg, hogy érdemes arra megszólítani más szlovákiai jellegű pártokat, szubjektumokat, vagy akár magát a parlamentet. Csak pár ilyen konkrét példa, már ezeket így előhoztam. Ugye a politikai nyomásgyakorlásra érte igazából, ez érdekes mondani, egy kicsit ilyen bizarat sikertörténet, de ha megnézzük a vasúti nyelvhasználatnak a témáját, az azért egy nagyon érdekes példa, mert gyakorlatilag ez a téma, amit a civil szervezetektől kezdve fokozatosan aztán a polgármesterek és már bizonyos szinten a politikai elit is az ászlájára tűzött, ez 2010 előtt, mióta megjelent volna, gyakorlatilag nem is létezett. Tehát a vasúti nyelvhasználatnak a példáján pont azt láthatjuk, hogy egy ilyen nyomásgyakorló akciói időrendi dimenzióban vizsgálva, hogy juthat el gyakorlatilag szó szerint a nullától valameddig egy bizonyos pontig, ami nem az ideális állapot, de ettől függetlenül van egy konkrét politikai kimenetel. Nagyon sok számtalan példa van, és tényleg most jelenleg is ezeknek a nyilvánosságvétel és az osztályozással foglalkozom, de nagyon sok példa van helyszíntű politikai nyomásgyakorlása. Ugye itt a különféle aláírás, tiltakozó aláírásgyűjtések, tipikusan ez a kategória, amikor valaki a régiós politikusokat próbálja meg valamilyen módon befolyásolni. Ugye az intézményesítésnek nagyon speciális formája a politikai jellegű konzultációk. Itt konkrétan a hídnál lehetett látni a kisebbségi kulturális alap előkészítését, egy-két saját magától megszervezett konzultációval igyekezett valamilyen módon legitimizálni vagy igazolni. Annak például tüntetésekre, mint országos jellegű tüntetésekre. És hát ami a hálózatépítést illeti, itt azért vannak példák arra, hogy sikeresen építettek civil szervezetek hálózatot, vagy kapcsolódtak be már létező hálózatokba olyan témákban, amik vagy helyi szinten voltak fontosak, vagy pedig a helyi szintű, az országos szintű aktivitások a helyi dimenzióját teremtették meg. Elsőre példa, hogy bizonypolgári társulásai, ugye a csalóközi vízkészlet kapcsán egy ilyen kis helyi témából igazából eléggé sikeresen tematizált, már félig meddig országos jelentőségű témává egy első akár marginálisnak is tűnik. Mi mondjuk a szövetség a családért a 2015-ös népszámlálása, az pedig arra példa, most tekintetni az arra, hogy ez van ennyire ellenmondásos téma, de ez például egészen szépen magára volt a saját magyarországi, illetve magyar nemzetiségi partneri révén egy ilyen dimenziót, hogy megjelentek például a magyar nyelvű óriás, tisztán a magyar nyelvű óriás plakátok a délnyi régiókban. A népszavazást magyar szórólapon hirdették, és gyakorlatilag minden szempontból megfeleltem meg az akciónak az előkészítése annak, mint ahogy tehát az úgymond az országtechnikai összetétele szempontjából és nem használat szempontjából, de teljesen példaértékű kezdeményezésről volt szó. És végül nem utolsó sorban, itt már tényleg ugye, tehát mondtam, hogy jövök itt már ilyen konklúzióval jutott kérdéssel, ami félig megjósolt magam számára is megszabott feladat, illetve a kutatásoknak egy célpontja. Ugye egyrészt itt a következő beszélgetésben jövőben is valóban megint azt a kérdést, hogy akkor most mi tényleg rá vagyunk utalva a politikai képviseletünkre, és azért beszélünk erről ennyit, mert a civilének érvényesítési formák egész egyszerűen nem annyira hatékonyak. És ami pedig tudományos vizsgálatra méltó téma, és ilyen szempontból kell ezt összegezni, az valóban az, hogy ezeknek a választásoknak vajon van-e dinamikája. Mennyire hasonló ez a dinamika, és mennyire követi le ez a dinamika, akár a szlovákiai civil mozgalmaknak az aktivitásai. Illetve, hogy mit az igazán hatékony és a kevésbé hatékony érnek érvényesítési formák. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és valószínűleg a során visszatérhetek.